Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Stratégiaváltásról cikkeznek a kommentátorok a közel-keleti fejleményeket elemezve. Méghozzá arról beszélnek, hogy Izrael rádöbbent arra, ellenfeleivel másként kell, hogy elbánjon ezen túl ahhoz, hogy sikeresen tudja visszaszorítani az állam és polgárai elleni támadásokat. A többi közt ennek a fordulatnak a hátteréről, a várható következményeiről, de hát egyáltalán a libanoni helyzet ezúttal, megálltam egy kicsit, mert Gáza mindig ott volt hátul reflexként, ezúttal a libanoni helyzetről fogunk beszélni Ady Andrással, aki itt van velünk, bejelentkezett Csíkszeredából. Köszönöm, András, hogy itt vagy velünk, és itt vagy a műsorban.
Én köszönöm.
Van-e ennek a paradigmaváltásnak bármiféle valóság alapja? Mert hogy ez egy hipotézis alapvetően, tehát nem belső emberek állapították meg, hanem kívülről az eseményeket figyelő, hát azért aránylag dokumentált szakemberek mondják azt, hogy Izrael most már nem arra törekszik, hogy katonai ereje legyen hatványozottan nagyobb az ellenfeleinél, hanem egy hibrid, egy, hát mondjam azt, hogy koktélt választott, amiben a hírszerzés, a high-tech és a kemény, klasszikus katonai erő nagyon jól kiegészíti egymást.
Igen, a mostani libanoni fejlemények kibontakozásánál hirtelen eszembe jutott, hogy mi kellett volna eszembe jusson tulajdonképpen a pager akció alatt, jobb később, mint soha. Eszembe jutott, hogy legalább 10 éve volt igazából az a iráni urándusító létesítményekre nél alkalmazott cyber támadás tulajdonképpen egy wormnak a belopása ezekbe a szupertitkos és nagyon óvott, védett, zárt informatikai rendszerű létesítményekről van szó, és hát ott is sikerült ugyebár egy olyan kis kórokozót idézőjelbe belopni a rendszerbe, amely elérte azt, hogy a dusító centrifugák tulajdonképpen idézőjelesen megőrültek, és túlpörögték magukat, tehát tönkretették saját magukat. Akkor ez enyhén szóval tátott szájjal hagyta a nagyvilágot, hiszen ilyen képességeket, ilyen de beépülési képességet egészen pontosan, ilyen nagyon titkos, nagyon védett, nagyon őrzött létesítményekbe való bejutási kapuk megteremtését nem feltételezték, még attól a Mossadtól sem, amelyiknek azért a történelmében jócskán szerepelnek ilyen vagy hasonszörű akciók, mindig nagyon is a úgymond idejüket megelőzve tudtak teljesíteni. Akkor ilyen volt a pager akció is.
Ezt Keresztes Imrével, a HVG munkatársával pénteken áttárgyaltuk, de akkor még Imre azt mondta, hogy hát fokozódik a helyzet, de hogy nem eszkalálódik annyira, hogy ez már egy új regionális háborúvá terebélyesedjen, és íme most itt állunk, pontosan ezt kell elemeznünk, illetve feltennünk újra a kérdést, hogy mennyire aktuális most ez a tétel.
Hát, hogyha hétvégén beszélgettünk volna, akkor azt mondtam volna, hogy Izraelnek semmiképpen a józan paraszti ész vagy logika szerint Izraelnek semmiképpen nem megfelelő az, hogy egy háromfrontos háborúba bocsátkozzon most, amikor tulajdonképpen a Gáza övezetbe, a Philadelphi korridornál be kellett ássa magát az IDF, tehát ott maradtak. A Gáza ügylet egyáltalán nincsen lezárva, hiszen az elmúlt hetekben, hónapokban láthattuk azt, hogy amint az izraeli hadsereg kivonul egy területről, úgy visszaszívárok tulajdonképpen a Hamas, és megpróbálja tenni a hamászos dolgát. Úgyhogy ez az ügylet egyáltalán nincsen lezárva. Annak is tanúi voltunk, hogy amerikai és közel-távol-régiós béke elképzelések presszingelése dacára a Gázából továbbra sem tudnak élve kihozni továbbra sem az izraeliek tuszokat. Ez egy elég nagy belső feszültséget okoz Izraelbe, és akkor erre fel tulajdonképpen megindul egy északi akció, ami minden óvatos izraeli fogalmazás dacára azért ígért némi nemű eszkalációs lehetőségeket. Igen, Tel Aviv végig azt mondta, hogy itt igazából megpróbálják jóval magasabb rendű technológiával, rakéta csapásokkal, tűzérségi csapásmérésekkel tulajdonképpen megtisztítani azt a dél-libanoni övezetet a Litani folyótól lefele, amely lehetővé tenni azt, megtisztítani a Hezbollah-tól, amely lehetővé tenni azt, hogy az észak-izraeli menekültek visszatérhessenek jócskán szétbombázott településeikre. Ez elég furcsán hangzott, ismerve azt, hogy a libanoni átcsapás ez esetben például egy gyalogsági áttörés ötlete az nem a hétvégén született meg, vagy egy pár héttel ezelőtt született meg. Ezzel a lehetőséggel tragikusan viccelődve szinte játszadozott azért a mostani kormány is. Elméletileg foglalkozott vele ezzel az ötlettel, hát mondjam úgy 2000 óta bármelyik izraeli hadügyminiszter és anturázsa. Természetesen azért tűnt furának az, hogy akkor hogyan lehet elérni azt, hogy akkor egy 2000-es évektől ott hagyott területen, amit boldogan átvett tulajdonképpen a Hezbollah, és kiépítette a maga civil infrastruktúrája alá rejtett rakétakilövő pozícióit, tárolóhelyiségeit, és így tovább, és így tovább. Hogyan lehet ezt tulajdonképpen a precíziós csapásmérésekkel, légi csapásmérésekkel, vagy akár limitált, csökkentett gyalogsági nyomásgyakorlások, hogyan lehet ezt a területet megtisztítani úgy, hogy Izraelnek magának megfelelő garanciái legyenek arra, hogy egy hét, két hét, két év, öt év múlva nem ébrednek fel újra egy hasonszörű padhelyzettel. Ezen kívül például ott van továbbra is a Cisziordán terület problematikája, ahol a jelenlegi kormány néhány véresebb, idézőjelben véresebb perspektívájú tagja továbbra is támogatja ugyebár a telepes politikát, tehát ott sincs fegyvernyugvás, ott van ugyebár a közelben Szíria, Golán-fennsík, és akkor most megteszik ezt a lépést. Nem, mondom, hétvégén én azt mondtam volna, hogy erre tehát vagy nem történik meg a szárazföldi nyomásgyakorlás, vagy nem tudom, valami módon megpróbálnak Tel Avivba visszatáncolni ezektől a tervektől, ismerve, érezve azt, hogy Netanyahu nagyon sok mindennel játszana ebben az esetben. Minden bizonnyal érezte ő, jó előre látta ő azt, hogy egy szárazföldi beavatkozásnak per pillanat meglepően nagy lenne a támogatottsága, és így is történt ugyebár. Az, hogy az ellenzékre gondolok, illetve olyan volt izraeli vezető politikusokra, akik mindez idáig zömmel kritizálták Netanyahu-nak az uralmát idézőjelbe. Minden bizonnyal érezhető volt az, hogy támogatni fogják ezt a szárazföldi hadművelet kezdést. Hát erre érkezett aztán az iráni rakétázás, a legutóbbi, ami ebben az esetben is per pillanat még inkább pro-Netanyahu-vá tette az egész belpolitikai hangulatot. Az egy másik kérdés, hogy meddig tart ez a hangulat. Függ egy jó sok dologtól függ, jó sok komponenstől függ. Függ attól, hogy mennyire lesz sikeres ez a tisztogató művelet, tulajdonképpen melyik déli folyóig jutnak el adott esetben az izraeliek. Függ attól, hogy Iránnak milyen választ ad, vagy adhat Izrael. Nagyon-nagyon remélem, hallatszanak ilyen hangok is, nagyon remélem, hogy nem most próbálják megvalósítani Izraelbe azt a szintén tervezetet, miszerint a Cisziordán területeket is annektálni lehetne ebben az esetben. Egy kialakuló háború következő lépéseként, távolabbi lépéseként. Lássuk, hogy mi lesz ebből az egész dologból. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi lesz például Izraelnek a válasza az iráni rakétázásra. Annyit még hozzátennék, hogy ez a rakéta támadás, ez ténylegesen rakéta támadás volt, tehát nem volt egy ilyen több lépcsős volt, két lépcsős volt ez is, de nem úgy volt felépítve, hogy idézőjelesen majdnem megtelefonálták tulajdonképpen Izraelnek, hogy érkezik, hogy csapásmérés fog történni, azaz lassabb drónokat engedtek az első hullámba Izrael fölé és felé, és aztán jöttek csak a balisztikus rakéták.
Ez a tetőterasz.
Sokkal hevesebb volt ez az iráni támadás, mint az április 13-ai, tehát mennyiségében is, meg intenzitásában is egy másfajta viszonyulása a Teheránnak, de András, térjünk vissza egy picit a hétvégére, a Hezbollah lefejezésére. Arra a pillanatra, amikor szintén azt látjuk, hogy a klasszikus katonai odahatás és az intelligence karöltve teremt egy olyan helyzetet, ahol ki lehet kapcsolni nem csak egy hipererős régióbeli katonai, félkatonai szervezet vezetőjét, hanem lényegében a majd, hogy nem az egész udvartartást, mert hogy ezt Hezbollahhoz közel álló ugye források is csodálkozva észlelték, hogy hogy lehetett ennyire magabiztos a már ex-vezető. Mit lehet erről a történetről érdemben elmondani, mert a kommentárok többnyire ugye utaltál te is arra, hogy nem kétséges, hogy mennyi lesz hatékony. Valójában abból indulnak ki, hogy Izrael nem is akarja sem a Hamászt teljesen kigittelni, most használtam egy nem túl irodalmi kifejezést, és a Hezbollahot is csak annyira ellehetetleníteni, hogy ne tudjon csapást mérni. Tehát, hogy nem akarja végigvinni ezt a harcot. Beszélünk aztán a szárazföldi műveletekről is, de hogy látod ezt, hogy akkor neki megfelel már, mint Tel Avivnak jelenleg, hogy minimálisra csökkenteni az ellenfeleknek az ütőképességét, és akkor ott befékeznek?
Pont az ellenkezőjét látom. Egyáltalán nem tartom véletlennek azt, hogy Nasrallahot sikerült megölni, és egyáltalán nem, tehát abban a pillanatban, mikor ennek a híre ment, abban a pillanatban az volt az érzésem, hogy itt jóval hosszabb távon gondolkoznak Tel Avivban, mint úgymond a Hezbollah lefejezéséről. Itt Iránról gondolkoznak, és nagyon-nagyon komolyan gondolkoznak Iránnal kapcsolatban. Az, hogy szinte adja magát, vagy szinte nélkül adja magát az a lehetőség, hogy akkor a régióban, itt most már akár 82-ig visszavezethetjük a pedigré vonalát tulajdonképpen a Hezbollahnak, ezt a szervezetet építgette, és kimondottan Nasrallahról beszélek, ezt a szervezetet építgette és csinosítgatta méghozzá olyan mértékben és akkora tehetséggel, hogy tulajdonképpen egy teljesen párhuzamos, illetve erőviszonyait és politikai befolyását illetően mindenképpen jóval nagyobb, erősebb és tágabb mozgástérre rendelkező hát politikai pártot, gazdasági, libanoni gazdasági szereplőt, de akár egészségügyi, szociális háttérrel, hátországgal rendelkező szereplőt kreált tulajdonképpen egy hát a második libanoni háború, polgárháború, bocsánat, idején egy önmagát alig tudta definiálni önmagát tulajdonképpen a síta kisebbség is, és akkor megjelenik tulajdonképpen a Hezbollah. Az az egyik frappáló dolog, hogy amikor Libanonról lehetett olvasni, hallani, akkor maga az állam sehol sem volt, mindenhol a Hezbollah szerepelt. Ez nem véletlen.
Illetve hát létezik a Libanon, mint a nemzetközi szereplő, ott van az ENSZ-ben a kis zászlója, meg hát táblácska jelöli, de ez tulajdonképpen egy teljesen formális hatalmi struktúra. Évek óta már a miniszterelnököket úgy teszik, veszik, illetve merénylik meg, vagy hagyják életben, ahogy éppen az aktuális érdekek diktálják, tehát hogy lényegében Izraelnek az északi szomszédja az a nemzetközi jog szerint Libanon, de de facto a Hezbollah.
Pontosan. És hát nem hiába a nagy minta, a nagy negatív öntőforma az az IRGC, tehát a forradalmi gárda, az iráni forradalmi gárda. Ugyanolyan több lábon álló struktúráról beszélünk, egy nagyon militarizált struktúráról, tehát profizált struktúráról, mint Iránban. Ugyanúgy mondom, komoly gazdasági, szociális háttérrel rendelkező politikai izmusokkal felvértezett és ellátott mozgalomról van szó, mint Iránban. Úgyhogy pillanatra visszatérve a Pager ügyre, ott az volt a döbbenetes, hogy milyen volt tulajdonképpen a tovább hullámzása a régióban ennek a hát nevezzem úgy en masse merénylet sorozatnak, mert hát ezzel tulajdonképpen nagyot ütöttek a Hamaszon, illetve az izraeliek a Hamaszon, illetve nagyot ütöttek Iránon is, annyira, hogy a Pager ügylet után nagyon-nagyon komolyan kezdték venni az ajatollah biztonságát Iránba. Természetesen az Iránba elkövetett, Izraelre visszavezethető zőjeles vagy idézőjel nélküli merényletek is ide kalkulálhatóak, de nagyon-nagyon komolyan kezdték rejteni, óvni tulajdonképpen az ajatollahot is. Egy adott pillanatban mindenki, aki tulajdonképpen elmondhatta magáról a régióban, hogy keresztbe tett vagy keresztbe tesz, apropó Jemen, egy adott pillanatban mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy felmérhetetlen mélységekbe tudtak beépülni az izraeliek az eddig biztonságosnak hitt védelmi struktúrákba, harcos struktúrákba, és hát senki sem tudta a mellette lévőről azóta sem megállapítani, hogy mennyire biztonságos vele való kapcsolattartás, és így tovább. Óriási megvalósítás volt ez Izrael részéről.
De András, elég-e ez nekik? Erre térek én vissza, nem. Szinte kényszeresen, hogy hogy akkor, vagy ez akkor most ez szakaszgyőzelem, azt mondják, oké, okay, szintet lépünk. Mi a következő hát etap, vagy legalábbis mit látsz bele a nem tudom, a következő két hétbe, mert az biztos, hogy lesz iráni válaszreakció, illetve hát most tulajdonképpen, ha a forgatókönyvet nézzük, akkor Izraelen a sor, aztán megint jön Irán, akkor megint válaszcsapás, és amíg a készlet tart, ugye?
Nagyon-nagyon divatos ez most az eszkaláció fogalma. Hogyha én megpróbálnék izraeli fejjel gondolkozni most, és válaszcsapásban gondolkozni, akkor lehet, hogy leporolnám azokat a terveket, amelyekben szerepel például a Natanzi központnak a megsemmisítése is, így tovább. A forradalmi gárda különböző parancsnoki és szervezői, stratégoszi központjainak a kiiktatása, és így tovább, és így tovább. Amúgy ezt is valószínűsítem, hogy amennyiben mégis Tel Avivból az lesz a döntés, és nem látom igazából, hogy mi lenne a döntés, mi lenne másképpen. Nem hiszem, hogy az áprilisi válaszhoz miért válasz lenne, vagy mondanám, hogy miért, mert csak akkor a válasz lenne, tehát azért nem egy S-300-as rendszer kiiktatásáról lesz szó. Itt most már ez nem elég, és az éppen regnáló izraeli rezsimnek mondanám úgy, hogy kutya kötelessége eszkalálni, kutya kötelessége kihasználni ezt a momentumot, amelyik belpolitikailag nagyon jól mutat most nekik, Netanyahunak különösen. Itt minduntalan visszatérnék arra, hogy neki, hát durván fogalmazva, egy csepet sem érdeke a béke, mert úgy néz ki, hogy eredeti számítás, ami szerint addig, ameddig alfa döntnöke lesz ennek a hadviselésnek, akár a Gázára vonatkoztassunk, akár most már Libanonra, addig marad, pozícióban marad, és természetesen
Sőt, nőtt az elfogadottsága, amióta elindult ez a libanoni offenzíva.
Pontosan, tehát ezt ki kell használja, tehát neki kutya kötelessége ezt kihasználni, tovább marsolni egészen addig. Itt megállnék egy három ponttal, meddig? Valószínűleg egészen addig, ameddig még sikerként lehet elkönyvelni az előre menekülést.
Hát ameddig, András, ameddig nem hatványozódik az a 8 áldozat, amiről eddig beszámoltak. Tehát, hogy ugye a terepen behatoltak, mint egyesek szerint 400 méterre, mások szerint még mélyebbre, mármint a hadsereg a Dél-Libanonban, és már ennyi áldozat van, mert nem egy klasszikus terep, tehát nem Gázáról beszélünk, ahol jól belátni távlatilag is a pályát, hanem ez egy hegyes domborzatú vidék. Nem föltétlenül a behatolásra, szárazföldi behatolásra ideális feltételek vannak ott. Ha ott elkezd majd felgyorsulni, és az áldozatok száma növekszik, vagy megugrik, akkor lehet, hogy befékeznek, vagy mást fognak bevetni, ki tudja.
Lehetséges. Engem az is frappált, hogy mindenki a körülbelül határtól 60 kilométerre, 60-70 kilométerre lévő litáni vonalig, folyó vonaláig tervezték úgymond az előrehaladást. Hát azóta elmúlott egy pár nap, nem tudom, hogy hol állnak az elképzelések szintjén, de már ez a terület, illetve ez a terület kimondottan egy megerősített, megerődített, mondanám akár partizán harcmodorra idealizált területté vált. 2000 vagy 2006-os események után különösen, tehát Nasrallahnak ez volt egyik, mondjam úgy, mesterhúzása és megvalósítása, hogy itt ténylegesen arról van szó, hogy a minden harmadik, negyedik épület egy raktár, egy kilövőállomás, trejt, nem fog ez egyszerűen menni, és hogyha eddig lehetett kalkulálni mondjuk azzal, hogy a légi csapásmérések, ágyúzások, illetve rakétacsapások többé-kevésbé biztosították azt, hogy sebészeti pontosságú beavatkozásokra kerül sor. Ne felejtsük el Nasrallah halálának a körülményeit. A körülötte, tehát a támadott lakótömb körüli házak alig sérültek, és itt úgynevezett bunkerbuster bombákról volt szó, többről, míg biztossá tették azt, hogy írmagja sem marad az egész épületnek, az erődítménynek tulajdonképpen. Tehát már ezt sem lehet bekalkulálni. Akkor, amikor talpasok vonulnak be egy területre, akkor nagyon nehéz distingválni. Valószínűsítem, hogy egy darabig azért még el fog tartani az, hogy a dél-libanoni civileket amennyire csak lehetett evakuálták, illetve nem akarnak részt venni ebbe az egész dologba, hogy még érezteti néminemüleg, ideig, óráig valószínűsítem én, az a hatás magát, hogy itt azért, ahogy beszéltünk is, vagy említettük is egy pár pillanatra, itt azért van egy libanoni állam, egy libanoni állampolgár, aki azért, mert a Hezbollah égisze alatt kell létezzen és éljen, attól nem föltétlenül nevezhető egy pro-Hezbollah civilnek, tehát még ezt a visszahúzódást, vagy kimaradni akarást adott esetben még a libanoni, sőt inkább esetükben a libanoni katonaság esetében is valószínűnek tartom. Nem tudom, hogy mennyi ideig lehet hosszmetszetileg erre támaszkodni.
Hevült a talaj Dél-Libanonban, az izraeli hadsereg behatolt a szomszéd állam területére, folynak a harcok, a Hezbollahot lefejezték, de továbbra is tartja magát. Iránnal a párbeszéd az tulajdonképpen már nem is létezik, de hát vannak itt még egyéb vonatkozásai a közel-keleti válságnak, amelyről Ady Andrással beszélgetünk itt a tetőteraszon, méghozzá az, hogy külföld hogy néz erre a történetre. Az Egyesült Államok ugye beszállt, most már konkrétan a rakéta elhárításba, Franciaország is jelezte, hogy készen áll, mármint segítséget nyújtani Tel Avivnak. Ankara klasszikusan felszólított arra, hogy egyesülni kéne az ős ellenség legyőzésére, és a legújabb fejlemény, hogy az ENSZ főtitkár persona non grata vált Izraelbe, mert hogy általában ítélte el az eszkalációt, és nem konkrétan például az iráni rakéta csapásokat. Hát itt tartunk, miközben ugye vannak stockholmi és koppenhágai híreink, hogy az ottani izraeli külképviseleteket támadások érték. Ez a nagy körkép, nagy vonalakban. András, akkor most mire kell számítani? Az oroszokat kihagytam, ők is aggódnak. Így nyilatkozott a szóvivő, aggódik a feszültség fokozódása miatt.
Azt meghiszem, el sem tudom képzelni, vagy mégiscsak azt, hogy Moszkvába mennyire megszeppent egy adott pillanatban mindenki, hogyha a pager dologra gondolok. Nem tudom, hogy mi lenne, hogyha Netanyahu-nak eszébe jutna, hogy például Zelenszky elnök is nemzettársa. Tehát jó, zárójel és humorizálás bezárva, de jó, hát Erdoğan megpróbálja ebből a helyzetből is kihozni a maximumot, a maximális pozitívumot saját maga számára. Hát az úriember nem akar letenni semmiképpen arról a tervéről, ami mindig is terve volt, hogy egyfajta Pax Türkiye lesz tulajdonképpen.
Régiós nagyjátékos.
Pontosan. Igen. És egy kicsit késélen táncol ebben az esetben, hát ugyebár neki muszáj árnyaltabban fogalmaznia, hiszen ő Libanon szeretheti, Hezbollahon nem nagyon, hiszen egy adott pillanatban 2011-től errefele a törökök által Szíriába engedett fel, és ott oda küldött és felfegyverzett szerencse fik, hat fik, illetve az ottani törzsekből is jó néhány, ugyebár a Hezbollahhal találta szembe magát, akik viszont Al-Assad oldalán harcoltak. Úgyhogy itt kicsit óvatosodik tulajdonképpen az erdoğani kötéltánc, de mindenképpen ugyebár hirtelen elfelejtette azt, hogy egy adott pillanatban 2000-es évek elején még azt is el tudta képzelni, hogy Törökország békében kohabitál Izraellel. Rendben, most ez a lemez pörög, tehát de nem is vártunk igazából mást Erdoğantól. Ez egy ilyen trazsikomik adalék tulajdonképpen az egészhez. Izrael pillanatra visszatérve az előző témákhoz, tényleg nem úgy tűnik, hogy le akarna állni. Ez bizonyítja többek között az is, hogy a jemenieket komolyabban, tehát jemeni kikötőket, hadikikötőket támadtak. Történtek Izraelből belövések Jemenbe, de nem ilyen precízen, nem ilyen erős kézzel. Szíriába úgy szintén egészen szabadon, mondjam úgy, lövöldöznek át. Sok elképzelés volt, hogy Amerika részéről egészen pontosan megpróbálja kihasználni az úgynevezett lame duck periódust, és hát vitatkoznék ezzel, egy dolog biztosnak tűnik, Joe Bidennek semmiképpen nem érdeke az, hogy egy teljes mértékben belobbant konfliktust hagyjon maga után Izraelben és régiójában. nem szeretne tulajdonképpen Afganisztánra emlékezni, akkor sem, hogyha nota bene nem az ő hibája volt Afganisztán. Ugyanakkor nem engedheti el az izraeliek kezét, és most nem engedheti el, ezt be is bizonyította. Valamiért az az érzésem, hogy nem is akarja tulajdonképpen Kamala Harris belekeverni ebbe az egész dologba. Az tény és való, hogy a válságbüróba együtt figyelték az iráni csapásindítást, és azt, hogy a térségbe rendelt amerikai felszíni egységek hogyan segítettek tulajdonképpen ezekből a balisztikus rakétákból szép számmal leszedni. Zárójelben érdekes, hogy egyelőre nem szól a fáma arról, hogy a régiós, például az áprilisi régiós partnerek mennyire vettek vagy nem vettek részt ebbe hát akár úgy is fogalmazhatnék, hogy régiós béke és csendteremtésbe, tehát nem egyelőre nem szól a fáma arról, hogy a szaudiak vagy a jordániaiak mennyire, igen, mennyire avatkoztak, vagy nem avatkoztak be, nem is nagyon voltak visszajelzések arról adott esetben, hogy az iraki, amerikai bázisok mennyire avatkoztak be, az angolok mennyire avatkoztak be. Hát a franciák, igen, ahogy említetted, franciák voltak az éllovasai annak a békepaktum kezdeményezésnek, ami ugyebár egy 21 napos fegyvernyugvást kért volna ebbe az egész ügybe, de hát Tel Avivból az volt az érzés, hogy majdhogy nem szembe kacagták ezt a próbálkozást. A baj az, hogy a Hezbollah bármiféle Hezbollahhal kapcsolatban lévő békepaktum akarva nem akarva kapcsolt a gázai békepaktum sorsához, és lévén, hogy a Gázával kapcsolatban teljesen dugába dőltek, úgy néz ki, dugába dőlt minden próbálkozás, éppen ezért egyelőre okafogyott, oka vesztett a Hezbollahra gondolkozni így. Európában, ahogy említetted, most relatív kevés még az áldozat, a civil áldozat. Valószínűsíthető az, hogy Európából ezért nem érkezett pontosan akkora vagy nagyobb elutasítás hullám, felháborodás hullám, mint Gáza esetében, immáron egy éve. Úgyhogy lássuk, hogy hogyan alakul a helyszínen minden a továbbiakban, mondom, eszkalációs lehetőség ott jelenik meg, ahol nem lehet tűpontossággal beavatkozni, és ettől errefele a halálesetek, a sérülések száma, és ezekkel való elszámolás az, hát Libanon esetében például a Libanonban lévő helyi, és mondjam úgy helyi ízű segédszervezetekre is visszavezethető. Érdekes számok fognak onnan érkezni, Tel Avivból érdekes számokat fognak közölni, valószínűsítem, hogy Libanonból felfele fogják srófolni ezeket a számokat, Tel Avivból meg lefele, de ugyanaz lesz a játszma, vagy olyas lesz a játszma, mint a Gáza esetében, ahol végre valahára, zárójelben megállapították tulajdonképpen a jelenlévő nagyobb segélyszervezetek is, hogy bizony-bizony a Hamas szép szerével ellopja, lenyúlja tulajdonképpen az oda nagy nehezen elvitt, eljuttatott segélyszállítmányokat. Úgyhogy
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Úgyhogy áttérünk, Andrásra, menekültek a humanitárius vonatkozásokra, mert hogy erre utaltál az előbb. Itt tulajdonképpen Dél-Libanon ki fog ürülni, nem csak az a 30 kilométer a Litani folyóig, hanem bőven az ország déli része, akár el egészen Beirutig is megritkul a populáció. és hát nem fognak visszatérni az észak-izraeli övezetben sem mindazok, akik már jó pár hónappal ezelőtt megkapták a kilakoltatási parancsot. Mi lesz ezzel a két tömeggel, mert hogy itt mindkét esetben ugye egyrészt szociális feszültségek és nyomás, másrészt pedig gazdaságilag költségek jelennek meg. Nyilván Libanon esetében hát átmennek a szomszédba, Jordániába, és akkor nincs, hát nem azt mondom, hogy nincs különösebb gond, hiszen ott is tele van a pontosan a határvidék menekült táborokkal, településekkel, de hogy ez a vélhetően, és azért kérdem így, vélhetően hosszantartó, bármennyire is mondja Izrael, hogy ők rövid beavatkozásra készülnek, de mindenképpen maga a háborús helyzet az egy elhúzódó periódusra valószínűsíthető, hogy akkor itt például az ENSZ és annak szakosított szervezetei közbe tudnak-e lépni, az Unió közbe tud lépni, egyáltalán lehet-e enyhíteni az amúgy lassan már, hát szerintem a saját dinamikáját is meghazudtoló folyamatot.
Az észak-izraeliek egészen addig nem fogják magukat biztonságban érezni, ameddig a Dél-Libanont nem szállják meg az izraeliek. Ezt én innen egyelőre így látom megvalósíthatónak, és nem csodálom, hiszen most már egy éve, de ne csak egy évről beszéljünk, nagyon jól emlékszik mindenki 2006-ra és így tovább. Tehát állandóan összecsapások, villongások, lövöldözések területe volt ez. Úgy néz ki, hogy most telt meg a pohár, tehát csak is akkor fogják biztonságba érezni magukat, akkor fognak anmász visszatelepülni északra az amúgy ott lakók.
Hát, a libanoni történet az bonyolultabb, mert ott nem tudom, hogy egyáltalán bárki is vállalna-e valamiféle humanitárius feladatot. Most biztos nem, de hogy a továbbiakban is nagyon meggondolná bárki, hogy oda küldjön, delegáljon, vagy terepet felmérni is beengedjen szakmai stábokat.
Azért köti mindenki, aki ebbe az ügybe érdekelt, egyfajta éberállomként ahhoz a kondícióhoz az ügykezelést, hogy minél hamarabb lezáruljon ez a legalább a szárazföldi komponense lezáruljon tulajdonképpen az izraeli előrenyomulásnak. Mélyen hallgatnak arról, hogy milyen elképzeléseik vannak a the day after-re? Hát ha a gázaövezetet nézzük, akkor mondjam úgy, vagy annak a lehetőségeit nézzük, egyelőre, és valószínű, hogy a helyzet is hozza, vagy az események frissessége, de sötétednek tűnik ez a jövő. Hát apropó, az előbb beszéltünk a török-libanoni barátságról, felfrissített barátságról, és a törököknek a sajnálkozásáról. Pár órás hír tulajdonképpen az, hogy Törökország extra erősíti a határvidékét, pontosan számítva egyfajta menekült áradatra. Török rémálmok közé tartozik az tulajdonképpen, hogy ha csak a szíriai háborút vesszük, vagy belháborút vesszük, akkor jó néhány millió van Törökországban átmenekülve, és hát most akkor érkezik a következő hullám, feltételezhetően, semmi sem biztos, de feltételezhetően érkezik Libanonból is. Nem hiszem, tehát országon belül segítséget nyújtani olyan körülmények között, hogy maga az állam vegyem úgy idézőjelesen szekuláris, tehát ebben az esetben szekuláris libanoni állam az, amelyik Hezbollah-mentes. Államapparátus nem nagyon létezik. a Hezbollahnak a fejlesztései és a háttér struktúráit leszámítva nem országon belül nem képesek ellátni ezeket az embereket, igazából hosszú távon semmiképpen, és nem úgy nézem, hogy a hát kívülről érkezhet segítség, csak nagyon nehéz eljutatni oda. Az egyértelműen érzékelhet, hogy a gázaövezetbe eljuttatandó segítséggel milyen óvatosan bánnak tulajdonképpen, és muszáj nekik, hiszen amit említettem, most már
kezdik. Gellert kaphat, igen.
Igen, uh-huh. Igen. Nem, azt hiszem, hogy nincsenek felkészülve sem a segítségnyújtásban akkreditált, mondjam úgy, nemzetközi és nemzetek feletti szervezetek nincsenek most erre felkészülve, és megint három ponttal vagyok. Uh-huh. Nem, nagyon
hát visszafogott az optimizmusod, ezt akarod, gondolom. Miben reménykedhetünk mégis? Abban, hogy van egyfajta háborús fáradtság. Ugye pontosan a Dél-Libanonban az offenzívát fenntartó szárazföldi egység az ugyanaz, amelyik behatolt annak idején Gázába rendet teremteni. Ergo, hát már lassan egy éve, hogy készültségben vannak ezek az egységek. Lehet-e arra számítani, vagy abban reménykedni, hogy ez az időfaktor egy adott pillanatban oly módon befolyásolja az események dinamikáját, hogy egyszerűen már nincs mód rotálni a csapatokat, bekövetkezik egyfajta elfásultság, szóval, hogy magának az izraeli hadvezetésnek a rezonja azt fogja mondani, hogy akkor most inkább legyünk egy kicsit visszafogottabbak, mert így akkor kevesebb az áldozat, és próbáljuk átgondolni a stratégiánkat. Miközben azért gyanítom, hogy itt a hadsereg és a Mossad közti versengés és együttműködés azért egészen érdekes helyzeteket kreálhat.
Hát az elkövetkező hetekre nem mondanám azt, hogy átfordulna, vagy jelentkezne ez a war fatigue. Elég lelkesnek tűnnek, és eléggé előre bekalkulált, akár veszteség számokkal kalkulálónak tűnnek most a hadsereg komponensei.
Hát ezt olyan egy-két hónap távlatában gondoltam én, nem most közvetlenül.
Igen, egy-két hétről mertem valamit mondani, de amennyiben egy nagyon nagy, amennyiben be nem bizonyosul az, hogy ahogy most állnak a dolgok, valószínűsíthetőbb egy taktikai nyereség Izrael számára, mint egy stratégiai nyereség Izrael számára, akkor lehet, hogy át fog ez fordulni, akkor lehet, hogy megint a harci kedv vissza fog esni, akkor lehet, hogy megint eszébe jut tulajdonképpen adott esetben az ellenzéknek is az, hogy talán mégsem kellene támogatni ennyire Netanyahut egy ennyire többfrontos vagy sokfrontos harcban. Amennyiben adott esetben, és nagyon remélem, hogy nem lesz igazam, hangsúlyosabban áttevődnek a harci cselekmények Iránra, tehát úgymond
kihagyják a proxikat, igen, és igen, ők egymás közt meccselnek.
Uh-huh. Igen, akkor is bekövetkezhet egy ilyesmi, inkább figyelemelterelésben gondolkoznék, és hát igen, sajnos, vagy nem sajnos, nagyon sok függ attól is, hogy akkor Washingtonban ki lesz a cár, a következő, és akárki lesz, mennyire lesz kedve, lehetősége, erélye nyomást gyakorolni jobban, mint a Biden kormánynak adott esetben, nyomást gyakorolni Izraelre, hogy gondolkozzon legalább fegyvernyugvásba, és nagyon óvatos lennék mert béke folyamatban nem mernék egyáltalán gondolkozni, fegyvernyugvásba, ami potenciálisan átalakulhat valami komolyabbra.
Mi pedig az idő nyomásával ellenkezve el kell, hogy fogadjuk, hogy a mai tetőteraszban nagyjából ennyi fért bele, de követjük nyilván a fejleményeket. Sajnos úgy tűnik, hogy hetente kell visszatérnünk a közel-keleti tematikára. Ady András, köszönöm, hogy velünk tartottál, és hát akkor számítunk rád egyrészt ugye a reggeli műsorokban, vagy az információs blokkokban, és nyilván itt a tetőteraszon is újra. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
A hallgatóknak pedig azt, hogy velünk tartottak, tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a tetőterasz.